Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 10. részéből, a 13. verstől a 18. versig terjedő szakaszból. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 10. részében a 13. verstől a 18. versig ezt olvassuk. Mert mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De mondom, avagy nem hallották-e? Sőt, inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, örvendezünk, hogy bejöhettünk te elődbe, a te templomodba, magasztaljunk és dicsőítsünk téged. Köszönjük gondviselő szeretetedet, amit megéreztettél velünk, és megtapasztaltattál velünk az elmúlt napokban is. Köszönjük te néked, hogy most együtt lehetünk, és örvendezhetünk itt te előtted. Köszönjük néked megváltó szeretetedet is, amit megmutattál az Úr Jézus Krisztusban, amikor elküldted őt, és neki tulajdonítottad a mi bűneinket, és meg is büntetted őt azokért. Köszönjük néked, hogy így gondoskodtál a számunkra szabadulásról, és így szereztél nekünk bűnbocsánatot. Áldunk téged azért, mert megírattad mindezeket a Bibliában, és köszönjük, hogy elküldötted a te szolgáidat, akik hirdetik ezt a jó hírt szerte, és itt közöttünk is elhangzik. Köszönjük te néked, hogy megváltóként is munkálkodsz, atyánk, és azon vagy, hogy ne csak meghalljuk, hanem higgyük is a te fiadat, és higgyük, amit ő értünk cselekedett. Kérünk téged, hogy most is szent lelked által dolgozzál a mi szívünkben, és áld meg ezt az Isten tiszteletünket. Kérünk segíts, hogy megváltozzunk, amiben meg kell változnunk, véleményünk, gondolatunk, cselekedetünk is, hadd legyen egyre inkább olyan, amilyenné te akarod formálni. Hadd adjuk magunkat most a te kezedbe, és kérünk, hogy szolgálj nekünk, kegyelmesen, hatalmasan, irgalmasan, szentül és szeretettel. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve az 512. énekünknek az első versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 21. részéből olvassuk. A korintusi gyülekezethez írt első levél első részéből a 21. vers így szól hozzánk, mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Foglaljunk helyet, testvérek! Mit is jelent ma reformátusnak lenni? Tettük fel a kérdést magunknak néhány vasárnappal ezelőtt. Református hitünk jellemző vonásait számba véve eddig beszéltünk a református hitnek a Biblia központúságáról, az Isten központúságról, a Krisztus centrikusságunkról, szóltunk a hitre jutásunk titkáról, a kegyelmi kiválasztásról, beszéltünk a kegyességünkről, azon belül is a református embernek a törvényhez való viszonyáról. Most pedig arról szeretnénk beszélni, hogy a református kereszténység az ige hirdetést központi jelentőségűnek tartja. Tesszük ezt egy olyan világban, amelyik világ az ige hirdetést egyre inkább megveti. Kétségtelen, hogy ebben jelentős szerepet játszanak az ige hirdetők is, hogy mindjárt itt a magam portálja előtt seperjek, akik különböző súlyos hibákat követnek el, akár az ige hirdetésükben, vagy inkább ige hirdetésünkben, akár az életünkben, sok mindent láthatnak esetleg a gyülekezet tagjai, vagy kívülállók, ami miatt számukra az ige hirdetés nem lesz különösebben vonzó. De a világban is van azért oka ennek az ige hirdetés ellenességnek. Tudnélik, általában az 50-es, 60-as évektől kezdve kialakult és megerősödött egy nagyfokú tekintélyellenesség a világba. Ez a tekintélyellenesség, ez különösen az Isten elleni lázadásban nyilvánul meg. A bűneset óta ilyen az ember, de minthogyha ez egyre inkább felpörögne ez a dolog, és egyre nyíltabban szállnak szembe az emberek Istennel. Persze következésképpen zárójelbe teszem, hogy minden egyéb Istentől alapított tekintéllyel is, kezdve a szülői tekintéllyel, meg az idősebbek tekintéjével, meg az állam tekintéjével, a vezetők tekintéjével, zárójel bezárva. Na hát, egy ilyen lázadó szívű ember el se nagyon megy a templomba, ha véletlenül beül valami oknál fogva, mert mondjuk meghalt valakije, vagy esküvő van, akkor aztán magába így morfondírozik, hogy ez a lelkész hogy jön ahhoz, hogy nekem itten bármit így mondjon, törvény szabjon nekem, és utálom, hogy megmondják nekem itt, hogy mi a helyes, és nem szólhatok közbe, mert ha van egy ügyvéd, akkor azt lehúroghatom, vagy jön egy rendőr, azt is lehúroghatom, és a feleségemet is lehúroghatom, meg a férjemet is, meg mindenkit lehúroghatok, csak pont itt kell némán ülnöm, és eltűrnöm, hogy itten egy palástos vagy nem palástos egyén itt kioktat erőszakosan, támadóan és olykor unalmasan is. Summa summarum, hogy hát van ez a fajta tekintélyellenesség, és ez is sokakat távol tart a világból. Illetve talán még egyet mondanék, még egy okot. Lezajlott itt időközben egy úgynevezett kibernetikai forradalom. Ez a kibernetikai forradalom azt jelenti, hogy a kommunikáció, az emberek közötti kapcsolat módja erőteljesen megváltozott. Ugye ezt mindenki érti, hogy az inkor még nem volt írásbeliség, akkor másképp beszéltek egymással az emberek, másképp kommunikáltak, ahogy ma mondjuk. Aztán megjelent az első képírás, a kínai képírás, aztán a babiloni ékírás, aztán haladtunk előre, megjelent a könyvnyomtatás, aztán az 1800-as évek közepetáján ugye megjelent a morze, telefon, tévé, számítógép, mobiltelefon. Szóval az emberek közötti kapcsolat módja megváltozott, úgy mondhatnánk, hogy egészen fölpörgött ez a kommunikáció a mai világban, és hát úgy vannak vele az emberek, hogy most minek menjünk a templomba, ahol egy ilyen lassított felvétel pörögne, mert ottan egy ember beszél, és hallgatunk egy órát, ülünk némán a helyünkön, a néha fölállunk, éneklünk, imádkozunk, de különösebb aktivitásot nincsen, legfeljebb az agyunk járhat, hogyha akarjuk, de az is lehet, hogy fogjuk magunkat, és a templompadba leülve rögtön kikapcsolunk, Néha szinte hallatszik a kattanás is, ahogy ki is kapcsoltunk, mert ez egy unalmas formája a kommunikációnak, nem az, amit a külvilágban megszoktunk. Unalmas, lassú, nem szimpatikus nekem ez, és nem is megyek el a templomba. Minek menjek el? Izgalmasabb megnézni egy videót, vagy egy filmet a tévébe, ott pörög, villog, pletykák, fényhatások, trükkök, izgalom, pörgés. Az igehirdetés ezzel nem állhat, hogy így mondjam, versenyben. Na, hát itt van a lelkészeknek a hibája sok esetben, itt van ez a tekintélyellenes hangulat a világban, itt van ez a fölpörgött kommunikációs mód, és hát úgy vannak velem az emberek, hogy nem nagyon érdekel minket az igehirdetés, a prédikáció. Sokszor meg kell mondjam őszintén a testvéreknek, hogy maguk a lelkészek is, a kollégáim is sokszor fölöslegesnek tartják az igehirdetést már. Csinálják, valamilyen oknál fogva, nyilván ebből élünk, de meg ez a kötelességünk, meg hát erre is szerződtünk, ugye, de hát sok lelkész maga sem hisz az igehirdetésben, az igehirdetés jelentőségében és súlyában. Ugye teológián ott vagyunk, ott tanultunk a vallástörténetet, és az a vallástörténet azt mondja, hogy a kereszténység is csak egy vallás a sok vallás közül. Tanultuk az egzisztencialista teológiát, ami azt mondta, hogy a történelem, a kereszténység történelmi gyökerei nem is érdekesek, az érdekes, hogy most egy ember az adott élethelyzetben hogy dönt. A szekuláris teológiát tanultuk, ami eleve tagadja Isten létét is, van egy ilyen teológiai irányzat. Közben hallottuk ugye Darwint, aki azt mondta, hogy a vallás a fejlődésnek csak egy szakasza, amin túllépünk. Hallottuk Marxot, aki azt mondta, hogy a vallás társadalmi jelenség, majd elmúlik, kinőjük. Freudot is hallottuk, aki azt mondta, hogy a vallás a neurózisnak az egyik formája. Itt van rajtunk a posztmodern relativizmus, ami azt hirdeti, hogy nincs egyáltalán semmi végső igazság, minden relatív. Az is, amit a templomban mondanak, az is, ami a Bibliában van leírva. Ez az egész, na még ráadásul ugye a kommunikációs forradalom, amiről az előbb beszéltem, és a lelkészekben mindez úgy csapódik le, hogy egyszerűen minek hirdessük tulajdonképp az ígét. Nincs is értelme. Ez még jobban felerősödik, amikor a templompadok csak nem üresek, és néhány idős ember ténfereg a templomba, mondjuk több ezer férőhelyes templomba, ami meglehetősen lehangoló. Summa summarum, hogy az igehirdetésnek a mai világban, testvéreim, nem túl sok jelentősége van, legalábbis így tűnik. Mi mégis azt mondjuk, és én is ezek közé tartozom, akik ezt mondják, hogy az igehirdetésnek igenis központi jelentősége van ebben a mai világban is. Miért? Három okot hadd soroljak fel, testvérek. Először is azért, mert az igehirdetésben Isten szólal meg. Isten szólal meg. Ez különbözteti meg az igehirdetést minden más emberi beszédtől. Persze kérdezzük, hogyan lehetséges ez? Úgy lehetséges, testvérek, hogy a Biblia azzal az igénnyel áll elénk, hogy ő verbum dei, Isten igéje, Isten szava. Az igehirdetés pedig Isten igéjének, ami le van írva, a hirdetése. És ahogy az alap Isten igéje, úgy, ami ráépül, jó esetben, az is Isten igéje. Ha a prédikáció a Bibliából épül fel, akkor az is Isten igéjének tekintendő. A második helvét hitvallásban úgy olvassuk, hogy prédikáció verbi dei, est verbum dei. Az Isten igéjének a hirdetése, Isten igéje. Ez egy rendkívüli méltóságot ad minden igét hirdető embernek, minket úgy nevezett a régi református hitvallásunk, hogy verbi divini minister. Úgyhogy én is miniszter vagyok. Verbi divini minister, Isten igéjének a szolgája, mert hogy a miniszter ezt jelenti, hogy szolga. Isten igéjének a szolgája. Tehát úgy lehetséges, testvérek, hogy Isten igéje szólal meg, hogy itt van verbum dei, scriptura est verbi, verbum dei, a Szentírás Isten igéje, ennek hirdetése is Isten igéje, aki meg hirdeti az igét, az Isten igéjének a szolgája. És bizony ezt a felismerést, vagy ezt a gondolatot, testvérek, ami reformátoraink szépen kifejtették, és nem csak, hogy kifejtették, hanem meg is szólalt az ő igehirdetésük által valóban maga Isten. Sőt, hiszem, hogy itt is megszólal maga Isten. És amikor ő megszólal, testvérek, akkor megszólal köztünk is a világmindenségnek az Ura, a mindenható Isten, aki gondoskodik az egész világmindenségről, és benne rólunk is. Megszólal a világmindenségnek a teremtője, megszólal a világmindenségnek a megváltója, az egyetlen üdvözítő, megszólal a világmindenségnek az újjáteremtője, az ő szava hangzik el, aki irgalmas Isten, aki szerető Isten, szent Isten, igazságos Isten, és ilyenkor nem csak, hogy valamit ad nekünk, hanem önmagát adja nekünk az igehirdetésben. De még mindig kételkedhetünk ebben, hogy tényleg így van, amíg meg nem fontoljuk, hogy mit is mond erről maga a Biblia. Jézus Krisztus azt mondta a szolgáinak, követeinek, tanítványainak, Máté evangélium 10. rész 20. versében, nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti mennyei atyátoknak lelke szól általatok. Vagy Lukács 10.16-ban mondta, azért, aki titeket hallgat, engem hallgat. Az Úr Jézusnak a követei, testvérek, bíztak Jézus Krisztusnak ezekben az ígéreteiben. Én is bízom, de nem vagyok ezzel egyedül. Pál apostol is bízott Jézus ígéretében. Azt írja ezért a Tesszalonika levélben, az első Tesszalonika 2.13-ban, hogy mikor vettétek az Isten beszédét, melyet hallottatok tőlünk, nem úgy vettétek, mint emberek beszédét, hanem mint Istennek beszédét, minthogy az is. Igen, testvérek, Jézus azt ígérte az apostolainak, de nem csak nekik, hanem minden követőinek és minden szolgájának, hogyha hirdetik Isten igéjét, hirdetik az ő szavait, hirdetik az evangéliumot, hívnak a Jézusba vetett hitre, a megtérésre, Isten teljes üdv akaratát hirdetik az embereknek, akkor nem csak ők fognak beszélni, hanem Isten fog beszélni, az Isten lelke fog beszélni általuk. Így van ez, testvérek, a világ végéig, mert azt mondja Krisztus, hogy a világ végezetéig prédikáltatni kell az ő nevének, és az ő igéinek. Olyan jó, testvérek, ezt megfontolnunk, hogy amikor mi bizonyságot teszünk, akkor nem csak mi beszélünk, hanem Krisztus beszél, vagy Isten beszél. Ezért érezhetik úgy sokszor az igehallgatók, hogy mintha Jézus itt lenne köztünk, mintha Isten szólna hozzám. Egészen közel lenne hozzá, mintha valami furcsa egyidejűség lépne fel, mert ugye mondjuk Krisztus előttünk sok ezer évvel él, de most mintha itt lenne közöttünk, minthogyha ott lennék, ahol szólna, ahol beszélne, minthogyha megszűnne az a nagy távolság, és ma is vonz engem az ő szavával, és elhív engem arra, hogy higgyek benne, és a szolgálatába állít engem, megbíz valamivel. Egy ember beszél ott, de igazán valahogy nem őt, hanem mintha Krisztust hallanám. Személyesen ő szólna hozzám valakinek a szolgálat által, de az semmi az, aki által szól. Ő a minden. Isten a minden, aki megszólít, testvérek. Most mindez, amitről itt beszélek a testvéreimnek, ez nem csak erre a szószéki prédikációra vonatkozik. Hadd hangsúlyozzam ezt, és hadd húzzam alá. Mert a prédikáció, az igehirdetés sokkal többet jelent, mint a szószéki igehirdetést. Ezt is jelenti, de ennél többet is, testvérek. Mert jelenti azt a bizonyságtételt, azt az igehirdetést, amit a testvérek, amikor hazamennek, meg kimennek a munkahelyükre, és ha ott Isten igéjét mondják, valamilyen adott helyzethez alkalmazkodva valakinek, akkor a testvérek is igehirdetők. És szószék lehet egy betegágy mellett is, az a szék, amire leülünk, vagy szószéklet a katedra, ahonnan vállaljuk az Isten igéjét és a Krisztus nevét hirdetjük, és hitre szólítjuk az embereket. Szószéklet az az otthon, ahol lakunk, és ahol a gyerekeinknek olvassuk fel a Bibliát, az ígét, és magyarázunk. Szószéklet a gyerekóra, amikor kint tartják a gyerekisten tiszteletet a gyerekmunkásaink. Tehát testvérek, ez is ige hirdetés. És az első időkben, ha olvassuk a Bibliát, nem csak arról volt szó, hogy volt néhány apostol, amelyik járt kelt a világban, és ők prédikálták az Isten igéjét, hanem azt olvassuk például az apostolok cselekedetei 4.31-ben, hogy mindnyájan az összes keresztjének bátorsággal szólták az Isten igéjét. Mindenki prédikátor volt a szónak egy tág értelmében. Az Abcsel 11.19-ben olvassuk, hogy a szétszórt hívők amerre csak jártak, hirdették az igét. A Tesszalonika belieknek írja Pál apostol. Az egész gyülekezetnek kizendült tőletek az Úrnak a beszéde. Akhája egész tartományába hallották a ti bizonyságtételeteket. Testvérek, így van ez. Nem igaz, hogy a prédikálás csak a lelkész dolga. A lelkésznek is ez a dolga, de minden egyes hívőnek, testvéreim, ez a dolga. Aki ismeri közülünk Krisztust, annak ige hirdetőnek kell lenni, ott, ahova az Isten állította. Te is verbi divini miniszter vagy. Isten igéjének a szolgája. Előtted van a szkriptúra, a szentírás, ami verbum dei, Isten igéje. És ha te is prédikálod az Isten igéjét valamilyen helyzetben valakinek, kiemeled egy részét, és oda adod annak az embernek, szóban, némi magyarázattal, alkalmazással fűszerezve, akkor te is prédikáltad az Isten igéjét, és te is igehirdető lettél. Annak is kell lenned velem együtt. Testvérek, olyan csodálatos dolog, hogy nekünk Isten igéjét lehet, hogy így mondjam, tolmácsolni. Hogy általunk Isten, vagy a Krisztus megszólalhat. Ez egy csodálatos kiváltság, testvéreim. Én is örvendezek ennek, hogy rám Isten ilyen feladatot rót, és ezt erre hívott el, erre a szolgálatra hívott el. De ha nem lennék itt ebben a szószékben, akkor is ezt kellene tennem. Mint hogy nektek is ezt kell tenni, és rá kell erre csodálkoznotok mindig újra, hogy milyen nagy megbízatás ez, milyen méltóságot ad ez nekünk, hogy a világ mindenség urának, teremtőjének, újjáteremtőjének, gondviselőjének, megváltójának a követei lehetünk. És nyilvánosság előtt hirdethetjük az ő szavait, az őtőle jövő információkat az embertársainknak. Azt mondja az eredeti szöveg, az igehirdetés eredeti szava úgy hangzik görögül, hogy kérüsszein, ami azt jelenti, hogy mint a vásári kikiáltó, kell kihirdetnünk, kiáltanunk ebbe a világba Istennek az igéjét. Mit kell kiáltanunk? A kérügmát. Ez megint a görög szó, az Isten üzenetének ez az egyik neve. Vagy az evangéliumot, az meg azt jelenti jó hírt. Nekünk ilyen vásári kikiáltó módjára, testvérek, ott, ahova állít minket az Isten, prédikátorrá kell lennünk. És ezt a szolgálatot gyakorolnunk kell, és azt kell mondjuk, hogy jaj nekünk, ha az evangéliumot, az Isten üzenetét nem hirdetjük az embereknek, mert szükség kényszerít bennünket, hogy Pál apostolt idézzen. Jaj nekünk, ha némák vagyunk. Ha némák vagyunk, ha nincs a szívünkben az ige testvérek, és nem adjuk tovább, súlyos figyelmeztetéseket fűz Isten az ő profétáinak a mondott szavaihoz, és megmondja nekik, adjátok tovább, bármilyen nehéz legyen, adjátok tovább. Mert ha nem adjátok, ha megtartjátok magatokban, ítéletté lesz rajtatok. Azért mondja a proféta, hogy mintha a Jeremiás, akinek nagyon súlyos üzeneteket kellett elmondani az ő saját népének a sorai között járva, kelve, az Isten ítéletét kellett nekik hirdetni, rámutatva a bűneikre, és hogy jön egy hatalmas csapás reájuk, mert Isten igazságos ítélete utoléri őket. Ennek a Jeremiásnak mindenki az ellensége lett már, és azt mondta, hogy most már szóltam, de most már nem fogok szólni, elhallgatok, mert nem bírom elviselni ezt a szenvedést, ezt a terhet, ami ezzel jár, hogy én itt az Isten üzenetét hirdetem, és járkálok, kelek, itt a járok, kelek a népem között, és mindenhol csak sírok, és az Isten ítéletét hirdetem az embereknek. És azt mondja, megpróbálok elnémulni, de nem tudok, mert mintha egy tűz lenne a csontjaimba rekesztve. és nekem el kell mondani azt a terhet, amit az Isten rám tett, akkor is, ha leköpnek, ha szembeköpnek, ha üldöznek, ha mocsárba dobnak, hogyha pöcegödörbe vetnek, ha nem tudom én, mit mondanak rólam, akkor is. Testvérek, kellene, hogy ez a tűz valahogy a szívünkbe fölgerjedjen. A csontjainkba rekesztett tüzet valahogy ne engedjétek kialudni. Ne engedjük kialudni, hanem álljunk ki, és mondjuk, mert az a legnagyobb méltóság, amiben minket részeltet az Úr. Hogy ránk bízza az ő igéit, hogy adjuk tovább. Kicsiknek, nagyoknak, öregeknek, családtagjainknak, szomszédainknak, mindeneknek. Szóban vagy írásban mindegy, de adjuk tovább. Testvérek, hadd mondjam itt még egészen röviden, nem akarok egy egész homiletikát adni a testvéreknek, de mármint, hogy igehirdetés tant, de ha mi igét hirdetünk, az igehirdetéseknek mindig kell, hogy legyen két fő eleme. Ennek is, ami itt hangzik el, de annak is, amit a testvérek mondanak el. Az egyik elem mindig az, hogy felidézzük az igét, és megpróbáljuk az igét, amit felolvastunk, megmagyarázni. Hogy itt ez és ez van ideírva. Nézd, ez és ez van itt a Bibliában. És ez most kell, hogy rád alkalmazzam. Ez a második lépés. Megmagyarázni és alkalmazni. Neked ez az ige most ezt mondja. Te most itt aggodalmaskodsz például. Hát nézd, mit mond az ige? Ne aggodalmaskodjatok a holnap felül. Mit tegyetek, mit igyatok? Hát nem kell aggodalmaskodnod. Bízd magad az Úrra. Azt mondta, hogy ő gondot visel rólad. Most bízd magad az Úrra. Higgyél ő benne, hogy így lesz. Tehát minden igehirdetésnek, testvérek, van egy ilyen, hogy felidézzük a Bibliából azt a kis részt, megpróbáljuk megmagyarázni, ha szükséges, ha nem beszél önmagáért, és utána megpróbáljuk az embernek, akinek hirdetjük, az adott helyzetére valahogy alkalmazni. Megmagyarázni, hogy mit jelent ez most itt neked. Ha nézzük Jézus, testvérek, ő is prédikált, mindig ezt csinálta. Mondott valamit, utána megmagyarázta. Ebből ez és ez következik most a ti számotokra. Olvassátok el a hegyi beszédet. Elolvashatjátok Péter apostolnak a pünkösdi prédikációját. Beszél Jézus feltámadásáról, haláláról, arról, hogy az megíratott, hogy milyennek az egésznek az értelme, és amikor megkérdezik őt a hallgatók, hogy és akkor most mit csináljunk? Azt mondja, térjetek meg. Ez a ti cselekedetetek most. Ez az alkalmazása mindannak. Elfogadjátok a Krisztust, meghódoltok előtte, és követitek őt. És ugyanígy prédikáltak, testvérek, ami eleink is. Olvassuk a régi reformációs ige hirdetéseket. Nem csak annyi volt, hogy na nézzük, itt egy ige, na hát itt ez van, az van, ilyen alakban van, olyan alakban van. Régen ezt és ezt mondta, akiknek írták, azok ilyenek és ilyenek voltak. Aki írta, az ez és ez volt. A történelmi helyzet ez és ez volt. Amen. Nem, ez egy, jó, ha így elhangzik, de utána valami mai alkalmazást hozzá kell fűzni. Úgyhogy figyeljünk erre, testvérek, hogyha igét mondunk valakinek, akkor legyen ott ige, legyen egy kis magyarázat, ha kell, és legyen hozzá valami személyes alkalmazás. Valamire szólítsuk fel azt az illetőt, mert Isten igéje, testvérek, mindig megszólít minket, valamire mindig mozdít minket. Minket is, engem is, aki hirdetem, de a testvéreket is mozdítja, akik hallgatják, akár itt a templomba is. Nos, igaz az a vád, amivel minket illettek ezek után, hogy a mi Isten tiszteletünk központjában az ember áll, mondjuk a prédikátor. Testvérek, azt kell mondjuk, hogy ez csak a látszat. Ez csak a látszat. Ha már nem csak látszat, hogy egy prédikátor áll az Isten tisztelet központjába, hanem ez a valóság, akkor már régen rossz. Az már nem Isten tisztelet. Ott már, ha ember áll, akkor az a Isten tiszteletünk középpontjába az ige hirdetés áll, amit lehet egy ember mond el, aki ilyen, olyan, amolyan, de az ige a szájába az Istennek a beszéde lehet. És áldjuk az Urat, testvérek, hogyha az. Áldjuk az Urat, ha az. Ami Isten tiszteletünknek a középpontjába, ha megnézitek egyébként már csak a formákat, nézzétek meg, ugye bejöttök ide a templomba, leülünk, ott vagytok, előttünk az urasztala, mi van a legmagasabban? A szószék. Nem azért van itt, hogy engem lássatok, meg engem jól halljatok, ez csak egy másodlagos dolog. Azért van kiemelt helyen a szószék a református templomban, mert az ige hirdetés onnan hangzik. Isten igéje onnan hirdettetik. Még magasabban van a szószék, mint az úrasztala. mert a szóbeli igehirdetés megelőzi jelentőségbe a sákramentumot is, amit onnan szolgáltatok ki, a keresztséget meg az úrvacsorát. Mert ha nem volna szóbeli igehirdetés, nem is értenénk se az úrvacsorát, se a keresztelést. Azok csak arra mutatnak rá, ami itt a szószéken elhangzik. Az támasztják alá, pontosabban annak a lényegét, a Krisztust hirdetik meg azok is. De ezt ti csak akkor tudhatjátok, ha innen a szószékről is a Krisztus hirdettetik. Különben nem értenétek se a keresztséget, se az úrvacsorát. Mi az? Az ige hirdetés foglalja el az egész istentiszteletünkben a legnagyobb idői periódust is. Erre, amikor bejövünk a templomba, meghajtjuk a fejünket, imádkozunk, éneklünk, készülünk az ige hirdetésre. Ige hirdetésre készülve énekeljük. Tovább készülünk az ige hirdetésre. Amikor befejeződik az ige hirdetés, válaszolunk az ige hirdetésre. Magunkban is, imádságban is, az énekkel is, mindennel, ami utána még következik. Ez a minden körítés az ige hirdetésnek. Isten beszél köztünk, testvérek. Ez az ige hirdetésnek a lényege. Fontos az ige hirdetés? Fontos az ige hirdetés, testvérek? Fontos. Mert általa Isten beszél hozzánk. És még nagyobb dolog, amikor Isten általunk szól valakihez. Általunk szól valakihez. Akár itt hozzátok, akár általatok máshol, valahol másokhoz. De nézzünk egy másik okot is, hogy miért fontos még az igehirdetés. Azért fontos, testvérek, mert kifejezetten Isten parancsára történik ez. Ez azért is fontos, mert Isten beszél általa, de azért is, mert Isten parancsot adott nekünk erre, hogy hirdessük az igéjét. Nekem is, de nektek is. Ez nem olyan dolog, hogy vagy csinálom, vagy nem, és nem is olyan dolog, hogy hát tudjátok, ez egy emberi találmány, ez az igehirdetés. Hát ezt bizonyos emberek valamikor kitalálták, aztán elkezdték gyakorolni. A mai sok vallásos ember meg valahogy fenntartja ezt a hagyomány, mert ha nem fizetnék a lelkészt, akkor el is hallgatna az igehirdetés. De hát ez csak egy emberi ténykedés. Nem az, testvérek. Nem emberi ténykedés. Se az, ami itt folyik, se az, amit ti csináltok, hanem Isten parancsára, Isten akaratából történő emberi ténykedés. Emögött Isten kifejezett akarata húzódik meg. Nézzétek Jézust. Ő egyébként az igehirdetők fejedelme. Ha olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, Jézus prédikátori volt. Nem csak megváltó volt, elsősorban az, de előtte igehirdetőként tevékenykedett. Olvassuk, hogy jött és prédikált. Bejárta a városokat, a falvakat, és tanított a zsinagógákban, és hirdette a mennyek országának evangéliumát. Idézetek a Bibliából. Nyilvánosan szólt a világhoz, és titokban nem beszélt semmiről. Jézus, amikor itt volt a földön, már akkor megbízta az ő tanítványait, hogy menjetek el, még egyelőre ne a pogányokhoz, csak a zsidókhoz. És nekik is hirdessétek, amit tőlem hallottatok. Az én szavaimat adjátok nekik tovább. Igét hirdessetek. És amikor elment erről a földről, azt hagyta a tanítványainak is, hogy menjetek el most már a szélese világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tegyetek tanítványokká minden népeket. És azok el is indultak. És mit csinál az apostolok cselekedeteiről írt könyv? Leírja a prédikációnak a kezdeti történetét. Mentek az apostolok, és hirdették a Krisztus szavait, Isten üzenetét. Verbi divini miniszter volt mindegyik. Olvasunk is kifejezetten nagy prédikációkat, az aténi prédikációt át is vettük itt egyszer a gyülekezetbe az elmúlt évben. Testvérek, csodálatos dolog ez, és aztán amikor az apostolok letűntek, jöttek az ő utódaik. Pál apostol írja a levelet Timóteusnak, Titusnak, azok már nem apostolok voltak, azok már a következő generáció volt. És mit mond Timóteusnak? Második Timóteushoz írt levélbe, ezzel szólított meg engem is Isten, ezzel küldött el a lelkészi szolgálatra. Hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időbe. Hirdesd az igét. Te is, Timóteus. Te is, Zoltán testvérem. Te is, Lajos testvérem. És mondhatok mindenkit. Te is hirdesd, neked is szól az Istennek az igéje. Most is szól. Menj el és állj elő vele, testvérek. Az apostol azt mondja, hogy egyszerűen, ha ez nem történik, akkor az emberek nem tudnak hitre jutni. Ugye itt a római levélből olvastuk ezt a részt. Hogyan tudnák, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus, ha nem hallanak róla? Hogyan hihetnek benne, ha nem is tudják, hogy kicsoda, micsoda, mit is kell hinni. Hallani kell, nekünk meg mondani kell, hirdetni kell az ígét, testvérek. Ez Isten ugyan megcsinálhatná azt is, persze valaki mondta ezt, hogy nem tehetné meg Isten azt, hogy nem használ ige hirdetőket, hanem csak úgy mindenkivel külön beszél. Megtehetné ezt is, de neki úgy tetszett, hogy ige hirdetőket használ. Kornélius istenfélő ember volt. És mit kapott az Istentől? Küldjél el Péterhez. Majd ő eljön és elmondja neked, hogy mi. És Kornélius a pogány százados elküld Péter apostolhoz, hogy elhívassa magához. És Péter apostol alig akar elmenni, de aztán Isten meggyőző, hogy el kell menni, és a pogány ember házába be kell menni, és az ott összegyűlt istenfélő pogány rómaiaknak kell hirdetni az Isten igéjét. Péter bemegy oda, és elkezdi hirdetni az igét, és megtérnek ott az emberek. Krisztust elfogadják a pogányok. Első nagy csoportja. Testvérek, szólnunk kell, mert Istennek ez az akarata, és ez a parancsa. Ez nem olyan dolog, hogy most akkor nem majd valamikor vagy. Szólnunk kell. És ha szólunk, testvérek, akkor nem csak azt kell tudnunk, hogy parancsnak engedek, nem csak azt kell tudnunk, hogy ez egy kiváltság, hogy én az Istennek a szolgája lehetek, és Isten igéjét hirdethetem, hanem éppen ezért nekünk bátran kell beszélnünk. Bátran kell beszélnünk. Határozottan, bátran, nyíltan, szabadon kell beszélnünk. Azt mondja Calvin, hogy az igehirdetőknek nem szabad soha bizonytalanul beszélni. Ha a trombita bizonytalan zengés tészen, kicsoda készül a harcra? Kérdezi már az apostol. Calvin is azt mondja, nem szabad bizonytalankodni sehol. Ha az Isten igéjét mondjuk bizonyosan, határozottan és szabadon, ne tipródjunk, ne morfondírozzunk, hogy most ez így van, vagy nem így van, vagy killódunk ott előre-hátra, hogy magunk se hiszük, hogy úgy van, vagy nem úgy van, vagy jól értjük, vagy nem jól értjük, akkor inkább hallgassunk. Idézi Péter apostolt, hogyha valaki Isten igéjét szólja, akkor szólja úgy, mint az Isten igéjét. Az pedig biztos üzenet. Akkor ne tipródjunk, hogy most az igaz, nem igaz, hogy lehet, hogy nem úgy van, lehet, hogy ne killódjunk, hanem akkor mondjuk el határozottan, amit ránk bízott az Isten. Nem azért van a szavainknak súlya, mert mi mondjuk, akkor nincs, a mi mondjuk az már, azért van súlya, mert az Isten beszédét mondjuk tovább. És ha azt tovább mondjuk, akkor mondjuk világosan, határozottan és szabadon az embereknek. Betegeknek, orvosoknak, alkalmazottaknak, főnököknek, mindegy, hogy kinek. Ezt mondja az ige. Nézd, itt van leírva. Ebből ez következik most a te számodra. Higgyél ebben. Fogadd el Krisztust. Kapaszkodj bele az Úrba. Nem tudom, valahogyan alkalmazzuk. Most, testvérek, csodálatos dolog tehát, hogy fontos az ige hirdetés. Fontos. Fontos. Mert Isten maga szólal meg általa. És mert parancsot is adott rá, hogy ezt csináljuk, ezt műveljük, ebbe gyakoroljuk magunkat. Szószékről is, meg azon kívül is. És végül, testvérek, fontos az igehirdetés azért is, mert ezáltal Isten munkálkodik. Ezáltal munkálkodik is az Isten. Csodálatos dolog, testvéreim, ezt tényleg csak ezt tudom mondani, hogy az igének van hatása az emberekre. Az igehirdetésnek van hatása az emberekre. Nem a lelkész miatt, mert ő olyan varázslatos figura, mert ő olyan jól beszél, mert ő, mit tudom én, milyen szép ember, bajuszos is, meg magas is, fekete is, meg nem tudom. Nem ezért. Jól bánik a szó, nem ezért. Azért van hatása, mert Isten beszél általa, és munkálkodik az emberi szívekben, a lelkekben, az életekbe, testvérek. Már rég baj, hogyha csak a lelkész beszél. Azt ő trükközik, ő manipulál. Így is el lehet érni egyébként bizonyos eredményeket a világba. Sok mindent el lehet érni trükközéssel, manipulálással, szervezéssel. Nagyon sok lelkész ebbe gyakorolja magát alaposan. Összegyűjtjük mi a gyülekezetet, aztán ha elmegyünk, onnan az egész szétesik. Maradt három ember, mert mit csináltuk a gyülekezetet? Mert hozzánk kötődött a gyülekezet. Nem. Az ige hirdetés nem hozzám kell, hogy a gyülekezet nem hozzám kell, hogy kötődjön, hanem Istenhez, aki munkálkodik a szívetekben. És remélem is, hogy hozzá kötődtök. Aki dolgozik bennetek. Nos, ha nézzük mindjárt így egészen közelről, az igehirdetésnek az egyik hatása az, ez talán a legnagyobb hatása, amit Pál mond itt az 1 Korintus 1.21-ben, hogy tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Ezáltal menti meg a bűnösöket Isten testvérek. Az ige hirdetés által, amiben elhangzik a bűnről való tanítás, a kegyelemről való tanítás, a megváltásról, a megváltóról való tanítás. És felszólítatnak az emberek, hogy higgyetek Krisztusban. Most is felszólítalak benneteket erre. És minden vasárnap felszólítalak benneteket erre. És hiszem, hogy már itt a gyülekezetben sokan vannak is, akik belekapaszkodtak a Krisztusba, és üdvösséget találtak benne, nem az én szavaimra, mert Isten szólt hozzájuk az ige hirdetés által. És az ilyen emberek megmenekültek, közöttünk is, üdvösségük van, mert Isten kimunkálta bennük az ige hirdetés által, hogy higgyenek Krisztusban az ő üdvözítőjükben. Kedves testvérek, ez csodálatos dolog, ahogy Pál mondja például az apostolok cselekedete 16-14-ben, hogy hirdeti az ígét egy bizonyos embercsoportnak, és ott van egy nő, Lídiának hívják, és miközben hallgatja az igehirdetést, hitre jut, Jézusba vetett hitre jut. Hitre jut. Ez az igehirdetésnek talán a legnagyobb hatása, vagy egyik legnagyobb hatása, hogy egyes ember kimenekül a kárhozatból, és belekapaszkodik Jézusba, és üdvösséget talál ő benne. Megtörtént ez veled? Az ige hirdetéseket hallva lehet évek, évtizedek óta? Engedtél az Isten igéjének? Engedtél az evangéliumnak, amit itt is hallasz, meg másoktól is nem tudom hányszor hallottad? Ne csak hallgasd, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és megtartatsz te magad is. Aztán egy kicsit magasabbra emelkedünk, és onnan nézzük az Isten szavának a hatását, testvérek, azt látjuk, hogy nem csak egyes emberek találnak el Krisztushoz, és jutnak hitre, és találnak az üdvösségre, hanem Isten ezáltal gyűjt össze helyi gyülekezeteket a világba. Ugye jártak az apostolok, elment Pál Aténbe, elment Korintusba, prédikált, és összejött egy kis helyi gyülekezet. Vagy nagyobb helyi gyülekezet. Volt, ahol nagy, Antiókiában egész nagy gyülekezet jött létre. Testvérek, csodálatos dolog, hogy itt is, a mi városunkban is, ebbe a gyülekezetbe is kevesebben voltunk. És valahogy Isten munkálkodik, és egyre többen lettünk. És nem csak számba, hanem hiszem, hogy az üdvözültek serege is növekszik közöttünk. Minek a hatása ez? Zsófié, az enyém? A gyerekeinké? A presbitereké? Nem, testvérek. Isten az ő igéje által összegyűjt magának egy kiválasztott gyülekezetet. Egy helyi szinten is, Szeged szintjén is. És csodálatos dolog, ha te azért jössz ide, mert Isten maga gyűjtött téged ide, a Krisztus lábaihoz. Ha tovább emelkedünk, testvérek, még följebb, látjuk, nem csak egy helyi gyülekezet jön létre, hanem országos szinten is nagy hatása van, testvérek. Egy népre nagy hatása van az ige hirdetésnek. Látjátok, mi volt a Genfbe, ami egy lebúj volt, mielőtt Calvin odament. Egy lebúj, azt lehetne mondani, az egész város erkölcstelenségnek a mélységeibe voltak. Még rosszabb volt, mint a mai magyar helyzet. És akkor elkezd igét hirdetni. És ott helyszinten is történik változás, de az egész kiterjed azon túl. És nagyobb kantonális szinten is jelentkezik Svájcba. Skóciába Knox John hirdeti, Knox János, ahogy szoktuk mondani, Skócia reformátora hirdeti az igét, és nem csak egy helyen mozdul meg valami, hanem az egész Skócia megmozdul. Az egész ország megmozdul, testvérek. Amikor, hogy egy kicsit közelebbi időből mondjak példát, testvérek, John Wesley-t mondom, ő nem református volt, a metodizmusnak a megalapítója. 40 ezer ige hirdetést mondott Angliába, Bristolba dolgozott, és Bristol környékén hirdette az igét. Lóháton ment egyik helyről a másikra. 40 ezer ige hirdetést mondott el az élete folyamán, 51-2 évig prédikált. És mi történt? Azt írja az egyik szakértő, például, hogy milyen hatása volt az ige hirdetésnek, hogy Angliába a felvilágosodásnak a destruktív hatása nem tudott annyira érvényesülni, mert ott volt ez az ige hirdető, és mellette volt egy másik, a George Whitfield, Whitfield György, a másik metodista nagy ige hirdető. Akik olyan hatást gyakoroltak, nem ők, de Isten olyan hatást gyakorolt az angol népre akkor, testvérek, hogy egyszerűen megtörtek, mint egy a sziklákon megtörik a víz hulláma, az a tenger hulláma, úgy tört meg a felvilágosodásnak, újra mondom, a destruktív ereje. a kontinensen, a szigeten, a brit szigeteken. Itt Európában tudott, végig söpört Európán a felvilágosodás, és súlyos károkat okozott, mind a mai napig nyögjük a felvilágosodás következményeit. De testvérek, ott nem tudott úgy hatni, most már persze ott is hat. De csodálatos hatása van, testvérek, az igére. Magyarországot is mondhatjuk. Magyarországot is mondhatjuk. Azokon a területeken, Erdély területein, ahol a reformáció idején is megszólalt, azokon a területeken hatalmas átformáló ereje volt ennek. Megváltoztak az emberek. Summa summarum, testvéreim, hogy az ige hirdetésnek van hatása és van ereje, mert Isten dolgozik általa. A szívekben, a városokban, az országokban. Sőt, ha egészen magasra emelkedünk, azt látjuk, hogy Isten az egész világon az ige hirdetés által gyűjti össze azt a népet, amelyik az üdvösségbe lesz, és ott lesz majd az új égen és az új földön. Van hatása az ige hirdetésnek? Van, testvérek. Ma is van hatása. Akkor is, hogyha úgy látszik, hogy ez vissza van szorítva, és nem lehet, és nem adnak neki teret, és nem érdekli az embereket, ma is van hatása. És ez a szolgálat, testvéreim, azt mondom, akár szószékről, akár hétköznapi élet szintjén, a legnagyobb szolgálat, ami csak létezik. Még a 20. század elején meghívtak egy Jones nevű lelkészt, hogy legyen egy politikai pártnak a képviselője Amerikába, és azt mondta, hogy hát fontos munkát kell elvégeznem, ezért nem tudok oda menni. Majd hozzáfűzte, megfutamodás volna, ha ott hagynám a szószéket a politikai küzdőtér kedvéért. Nem nézem le azt a munkát, amit a parlament végez, a társadalmi viszonyok megjavításáért, de a világ bajainak végső gyógyulása nem a törvényektől, hanem Isten megváltó kegyelmétől várható. És a legmagasztosabb munka, amire csak ember hivatást nyerhet, ennek a megváltó kegyelemnek a hirdetése. Úgyhogy nem megyek oda. Nehémiás mondta ezt egyébként, hogy nem mehetek, mert fontos munkát kell elvégeznem. Nehémiás mondta Szamballatnak és Tóbiásnak, amikor azok megpróbálták elvonni Jeruzsálem újjáépítésétől. Nem mehetek oda. Fontos dolgom van, fontosabb dolgom van. Drága testvérek, látjátok tehát, hogy a prédikáció fontos. Három okkal igyekeztem alátámasztani ezt a bibliai igazságot. Először is fontos, mert Isten beszél, másodszor is, mert Isten parancsot ad erre, harmadszor, mert Isten munkálkodik általa. És ha szabad még egy alkalmazást mondani, akkor hadd mondjam, először is, ha fontos az ige hirdetés, ha ilyen fontos az ige hirdetés, akkor figyeljetek oda az ige hirdetésre. Arra is, ami itt hangzik, meg amit esetleg máshol hallotok, arra is figyeljetek oda, időt, erőt nem kímélve. A bizonyság tételre hallgassatok, mert hozzátok is akkor szól Isten. Az ige hirdető parancsot teljesít, és bennetek is munkálkodik Isten. Hallgassatok a bizonyság tételre. Mondjátok tovább, a második alkalmazásunk. Mondjátok tovább az ígét ti is, mert parancsot kaptatok erre. És általatok is megszólal az Istennek a lelke, ott, ahova küldettetek. Nem kell mindig ilyen 40-45 perces prédikációt mondani, mint amit én mondok. Lehet az 3 perces is. De prédikáljatok. Legyetek Isten igéjének a szolgái. Akkor is, ha belevernek a földbe, ha kigúnyolnak, ha szembeköpnek benneteket. Ha szenvedéssel jár, azzal jár. Szóljátok az igét ti is. Ott, ahova Isten küldött benneteket. Kérjétek, hogy készíts el a lehetőséget, mutassa meg, adjon erőt, bátorságot, hogy kihasználjatok, és tegyétek le a voksotokat Jézus mellett, Isten mellett, az ige mellett. Legyetek ige hirdetők. És harmadik dolog még pedig, hogy ha látjátok, testvérek, hogy ilyen fontos az ige hirdetés, akkor biztosítsátok az ige hirdetést. Biztosítsátok az ige hirdetést. Nem csak azt értem ezzel, hogy anyagilag, mert anyagilag is biztosítani kell. De biztosítsátok úgy is, hogy támogatjátok az ige hirdetőket lelkileg, a magamfajtákat legalább. Támogatjátok, imádkoztok értünk. És hogyha presbiterek vagytok, a presbitereknek a tisztsége egyébként elsősorban, hogy védjék az ige hirdetőt a gyülekezetbe ellene forduló emberektől. Mert nem a lelkész szemét, hanem az általa megszólaló igét kell védelmezniük. És csitítani kell esetleg azokat az embereket, mondja a régi református törvényünk, csitítanunk kell azokat az embereket, akiknek nem tetszik az ige hirdetés. és zúgolódnak, és morognak, és lázonganak. Presbitereknek dolga odaállni, mint egy védő falként az Isten igéjét hirdető ember elé, és védelmezni őt, nem őt, az igét, ami általa megszólal. Biztosítsátok, testvérek, az ige hirdetést, ha látjátok, hogy milyen fontos dolog az. Hát adjon nekünk az Úr világos látást, és szilárd meggyőződést ezekben a dolgokban, amiket elmondhattam most ti nektek. És adja meg nekünk az Úr, hogy közöttünk az ő igéje, tisztán magyaráztassék és alkalmaztassék, Krisztus álljon általa a középpontba, én általam is, de ti általatok is, ott, ahova küldött bennünket a mi Úrunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, olyan nagy dolog az, hogy a seregek urának követei lehetünk, hogy a te követeid lehetünk. Segíts, Uram, bennünket, hogy ezt a tisztünket hűen betölthessük, és hirdetsük azt, amit te bízol rejánk. Ott, ahova küldesz, ahova állítottál minket, hadd legyünk minnyájan ige hirdetők, akár szószék az, akár egy betegágy mellett, akár egy munkahelyen, vagy bárhol, kollégiumban, iskolában, vagy bármelyik zegében, zugában ennek a világnak. Segíts, Uram, bennünket, hogy tudjuk vállalni a te ígédet, és hadd váljon az, ami csontjainkban tényleg égő tűzé, emésztő tűzé, amit úgy érezzük, hogy tovább kell adni. Segíts, Uram, és gerjeszt fel bennünket ezt a tüzet, hogyha ha kialudt volna. És segíts minnyájunkat abban, hogy az ige hirdetést, ami ennyire fontos, tudjuk támogatni, tudjunk imádságban is mellé állni, tudjuk azt segíteni, tudjuk anyagilag is, de minden egyéb szinten védelmezni a mi körünkben is, és mindenhol ebben a mi egyházunkban, és ebben a mi világunkban. Segíts, Uram, és küldjél több munkást a te aratásodba, mert látod, hogy a mezők azok fehérek, és érettek már az aratásra, de kérünk, hogy küldjél munkásokat, egyre több ige hirdetőt, akik tényleg ismernek téged, akik kapcsolatban vannak veled, akik értik az igét, és tudják alkalmazni. Kérünk istenfélő prédikátorokat a szószékekre, és kérünk téged istenfélő prédikátorokat a templompadokba is. Kérünk téged arra, hogy áld meg a te igéidet továbbra is közöttünk, és ebben az egész városban, ebben az egész országban, ebben az egész világban. Munkálkodj általa, Urunk, a te nagyobb dicsőségedre, a te örök dicsőségedre. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, rád bízhatjuk betegeinket, elesett testvéreinket. Kérünk, légy velük, áld meg gondozóikat, családtagjaikat, türelemmel, erővel, békességgel. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi népünkre, és emeld ki ebből a nagy nyomorúságból az ige által, az evangélium által. Kérünk téged, hogy adj gyógyulást a mi nemzetünknek, országhatáron innen és túl is. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi esedezésünket, a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten temetésünk volt, szomorú szívvel álltunk meg özvegy Kovács Sándorné, született Sipos Mária urnája mellett. Temetése január 24-én 13 órakor volt a Szeged belvárosi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az ő kedves családtagjaira, ismerőseire, rokonságára. Járt ide a gyülekezetünkbe is, amíg tehette. Legyen emlékezete áldott a szívünkben. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Hirdetem továbbá, hogy közeledik itt egy népszavazás. Földesi András testvérünk a különböző bizottságokba szervez embereket. Ha valaki szeretne bizottsági tag lenni valahol, akkor a Földesi András testvérünknél jelentkezzen erre a munkára. András itt van valahol most is. Nem tudom, itt van benne a templomba vagy kint, de valahol itt van, mert láttam ma reggel. Azt kérném szépen még, hogy a testvérek egy kicsit türelmesek legyenek, mert itt van az összes adó befizetésekről való visszaigazolás, a gyülekezeti, meg a két alapítványi visszaigazolások is szeretnénk osztogatni a templomajtóba. Lehet, hogy egy kicsit lassabban tudunk majd kimenni a templomból. Ha valaki Sávolt Mihályról tud valami közelebbit, Sávolt Mihályról, akkor kérem, hogy Lupsa György testvéremnek, vagy nekem szóljon, mert őt keressük még. Kellene egy-két adat tőle. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, ami a 396. ének. Ez éppen serkent bennünket az igehirdetésnek a munkájára. 228. dicséret dallamára énekeljük. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Énekeljük el mindhárom versével, és utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk. Thank you. Áldás békesség.